A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim a 24. Zsoltár első versével, az Úr bír ez egész földdel. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Krónikák első könyve 29. részének 10-től 17-ig terjedő verseiben. Ezt a szakaszt ülve hallgassuk figyelemmel. A Krónikák első könyve 29. részének 10. és következő verseiben így szól Isten igéje. Akkor áldotta Dávid az Urat az egész gyülekezet előtt, és ezt mondta. Áldott vagy te, Uram, ősatyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké. Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenek feje. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség. Te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. Mert ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint az árnyék, nincs állandóságuk. Urunk Istenünk, ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked, a te szent neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való, és a tied lesz mindez. Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, és gyönyörködsz az őszinteségben. Én mindezt őszinte szívvel, önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amely itt összegyűlt. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünkbe fogadásán, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy nem fogyott el türelmed, köszönjük, hogy még mindig van szavad hozzánk, annak ellenére, hogy olyan sokszor nem lett annak foganatja az életünkben. Bocsáss meg, ha eltelt ez a hét is úgy, hogy csukva maradt a Bibliánk, bocsáss meg, ha gyakorlatilag nem érdekel minket, hogy mit akarsz az életünkkel. Áldunk azért, mert te gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. És az, hogy most újra magad elé engedsz minket, annak a bizonysága, hogy jót készítettél a számunkra. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk. Áldunk azért, mert mindent tudsz rólunk, és mégis szeretsz. Segíts itt a te közeledben megtisztulni. Hadd kerüljön oda egész gondolkozásunk és életünk a te világosságodba. És taníts minket úgy megítélni a dolgainkat, ahogyan te látod azokat. Ragyogjon föl előttünk a te egyedülálló páratlan nagyságod, és engedd, hogy önmagunkat is jobban megismerjük. Adj bátorságot, hogy bízzunk a te kegyelmedben. Nincs nékünk semmi érdemünk előtted. Semmire nem hivatkozhatunk, amiért járna nekünk valami jó. De köszönjük, hogy te Jézusra nézel, és ő érette könyörülsz rajtunk. Áldunk téged, megváltó Urunk, hogy te gazdag lévén szegénnyé lettél érettünk, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodhassunk. Add nekünk, kérünk, most ezt a lelki gazdagságot. Így szólíts meg minket igéddel, és munkálkodj bennünk újjáteremtő szent lelkeddel, hatalmasabban, mint ahogy azt mi elképzelni tudjuk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. A hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, ezt mondja könyörülő Urad. Amen. Foglaljunk helyet, készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 279. énekünk első három versét. A 279. ének így kezdődik: Vígak-e föld lakosai, mert megnyíltak ajtajai az Úr bő tárházának. Úr Jézus Krisztus, kérünk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Isten igéjét hallottuk az imént a Krónikák első könyve 29. részéből. Dávid imádságából egyetlen mondatot újra olvasok, a 14. vers így hangzik: Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Eddig az ige. Kedves testvéreim, tartsunk egy kis szünetet most a házasságról szóló ige hirdetés sorozatban, annál inkább, mert Péter Pál napja éppen vasárnapra, a mai napra esett, és ez több szempontból is időszerűvé tesz néhány más jellegű mondani valót. Mindenek előtt jó, ha tudjuk, hogy a hagyomány szerint Krisztus után 64-ben ezen a napon végeztette ki Rómában Néó császár Péter apostolt és Pál apostolt. És nekünk nem szabad elfelejtenünk, hogy a keresztjén véltanúk sora nem zárult le. Ma is évente több tízezer keresztjén testvérünk életét oltják ki, csak azért, mert nem hajlandók megtagadni Jézus Krisztust. És több százezer hívő keresztjén sínylődik börtönökben, sokszor évekig, úgy, hogy közben kínozzák is őket, főleg Ázsia országaiban. Nekünk itt a magunk viszonylagos szabadságában és jó módjában nem szabad elfeledkeznünk azokról, akik ma is üldöztetést és háborúságot szenvednek Krisztusért és az evangéliumért. A másik, ami miatt meg kell ma állnunk egy kicsit és elcsöndesedni Isten előtt, az, hogy régebben ezen a napon kezdődött az altás. Én még láttam és hallottam olyat, hogy az első kaszavágás előtt a földműves emberek levett kalappal ott a föld szélén megköszönték Istennek a beérett termést, és úgy mondtuk el együtt a mi atyánkot, hogy abban különös hangsúlyt kapott ez a mondat, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként. Nem véletlen az, hogy a régi magyar nyelvben a kenyérgabonát sokszor életnek nevezték. Gondoljunk csak Ady Endre jól ismert versére, a Grófi szélűre: fut reszket a riadt mezőn az égő élet heve. Ma már a kombájnok hangja elnyomja a csendes imádságot, annál fontosabb az, hogy Isten népe megálljon az ő színe előtt, és tőle tudjuk elkérni nem csak magunknak, hanem mindenkinek a mindennapi kenyeret, és neki tudjuk megköszönni mindazt, amit eddig kaptunk tőle. Ezért gondoltam arra, hogy szóljunk ma röviden arról, mit tanít a Szentírás Isten gondviselő szeretetéről. Mert egyáltalán nem magától értetődő ám az, hogy az üzletek polcain válogathatunk a kenyerek között, ha van miből megvennünk, aki volt már súlyos beteg, tudja, hogy nem magától értetődő, hogyha meg tudjuk enni azt a kenyeret, és az sem, hogyha az elfogyasztott táplálékból erő lesz, munkát végezhetünk, és annak a gyümölcseként megint csak a mindennapi kenyeret kapjuk ajándékba Istentől. Május végén egy csendes napra igyekeztünk autóval néhányan. Órák óta esett már az eső, és valaki megjegyezte, ma is olyan rossz idő lesz, mint tegnap volt. Kénytelenek voltunk megbeszélni, hogy ez a lehető legjobb idő, amit akkor ajándékba adott nekünk Isten. Mert ha valaki csak arra gondol, hogy az autótól a bejárati ajtóig jaj megázik, akkor vele nincs miről beszélni. De ha valaki többet lát, messzebb lát, és tudja, hogy minek mi a következménye, és főleg látta azt a szépséget, ami között autóztunk, az út egyik oldalán gyönyörű, akkor még zöld búzatáblák, vaskos kalászokkal, a másik oldalon virágzott a repce, kezdett már kerekedni a napraforgók tányérja, és mondtam, hogy egyik oldalon a kenyerünk, másik oldalon az olajunk érik, adjunk hálát Istennek azért, hogy itt van reménységben a jövőnek a kenyere. És ha esik az eső, az nem a rossz idő, vannak néha ítéletidők, amikkel Isten figyelmeztet minket. De az ő gondviselő bölcsességéből, ő a mai napig cselekszi azt, amit Jézus a hegyi beszédben mondott, és amit a most énekelt ének is megfogalmazott, hogy olyan Istenünk van, aki felhozza az ő napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és hamisoknak egyaránt. Etiópiában hónapok óta egy csepp csapadék nem volt, és a 80 millió embert újabb éhínség fenyegeti, amelyik néhány évvel ezelőtt már megtizedelte ott a lakosságot. Nos, ezért szóljunk röviden arról, hogy mit tanít nekünk Isten igéje, Isten gondviselő bölcsességéről, másodszor arról, hogy hogyan ront bele az Isten ellen föllázadt ember a maga gonoszságával Isten gondviselésébe, és végül arról, hogy Isten olyanokká tud formálni bennünket, hogy az ő gondviselő munkájának eszközei lehetünk mások számára. Nyilván mindenről csak nagyon vázlatosan lehet most beszélni, de hiszem, hogy Isten szent lelke azt teszi hangsúlyossá mindannyiunknak, amire most a legnagyobb szükségünk van, és teremtsünk egy kis csöndet még délután, ahol újra gondoljuk a most elhangzó igéket. Az első tehát az, amit a Biblia több helyen hangsúlyoz, hogy ez az egész világ mindenség Istené. Azért javasoltam a 24. Zsoltárt Isten tiszteletünk elejére, mert azzal kezdődik ez a Zsoltár, hogy az Úré a Föld, és minden, ami azon és azon kívül létezik. Miért az Úré? Mert ő alkotta. Ezt a világ mindenséget, ami hitünk szerint Isten gondolta el, Isten kivitelezte, megvalósította, és az ő hatalma szavával fenntartja a mindenséget, ezt olvassuk a zsidókhoz írt levél elején. És így minden az ő tulajdona. Igaz, hogy az egészet rábízta kedves teremtményére az emberre, de a tulajdon jogot fenntartotta magának. És jó lenne, ha egyszer úgy egészen konkrétan végig gondolnánk, hogy csak ugyan minden Isten tulajdona, a teremtés jogán is, aztán egy másik aspektusból a megváltás jogán is. Mi is? Nem én hoztam létre magamat. Ő látta jónak, hogy éppen ilyen legyek. Ő adott mindannyiunknak bizonyos képességeket. Ő készít el lehetőségeket a számunkra, amikkel el kell majd számolnunk, hogy arra használtuk-e, amire ő adta. Az övé a testünk, a lelkünk. Egyiket se tehetjük büntetlenül tönkre. Ő találta ki, hogy ércet rejtett a kőzetekbe. Ez nem a mi nagy ötletünk volt. És még azt is neki köszönhetjük, hogy rájöttünk, hogy hogy lehet azt onnan kiolvasztani, és mire lehet felhasználni. Isten alkotta a víznek a körforgását, hogy elpárolog, leesik, megint föl, megint le, és ez biztosítja az életet a Földön. És így tovább sorolhatnánk vég nélkül, hogy ő ad nekünk időt, sem rövidebben, sem hosszabban nem tudunk változtatni egy 24 órából álló napot. De minden nap újra megkapjuk tőle ezt ajándékba. Egyáltalán az egész jövőnket ő készíti. És ha már az esőről volt szó, ő parancsol a felhőknek, ezt olvassuk a Bibliában, és azok engedelmeskednek neki. Éppen ezért a táplálékunkat is végső soron neki kell megköszönnünk. Nem véletlenül tanított Jézus minket így imádkozni, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma. Mert a mindennapi kenyér akkor is ajándék, ha a büszke ember olykor harsányan harsogja, hogy ezzel a két kezemmel dolgoztam meg érte, meg a nagy eszemmel jutottam egyről a kettőre. Munkaképes két kezet is ő ad nekünk ajándékba, nem mindenkinek van. Munkát is ő ad nekünk ajándékba, pláne ilyen inséges időkben, mint amiket most élünk. Az ő ajándéka, ha adott épp elmét, és hogyha nem hiába való a mi munkánk. Ha Isten az ő kegyelmét visszavonja, mindjárt meglátjuk, hogy lehet teljesen hiába valóan is küszködni, eredménytelenül fáradozni, ami két kezünkkel, meg nagy eszünkkel, és átélhetjük azt, hogy mit jelent tehetetlenül, kiszolgáltatottan várni arra, hogy valaki könyörüljön rajtunk. Vegyük tehát komolyan azt, amit az egyik Zsoltárban így mond Isten, csöndesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Az Úré a Föld, és minden, ami ezen van, az Úr tulajdonai vagyunk mi is, és mindenünk, amink van, tőle kapott ajándék. A másik, amit sajnos meg kell említeni, hogy hogyan lontott bele az ember Isten gondviselő munkájába. Mert joggal kérdezhetjük, hogyha ő ilyen gondviselő szeretettel viseltetik irántunk, akkor miért nem ad mindenkinek kenyeret? Miért van éhezés a földön? És miért van a mi közvetlen környezetünkben is sokféle gond, nyomorúság, ínség? Miért van az, hogy az emberiség egy hatoda, több mint egy milliárd ember éhesen fekszik le minden nap? És ennek egy hatoda gyermek. Hogy következhetett be az, hogy percenként 10 kisgyermek meghal éhen, vagy a tartós éhezés következtében beállt betegségek miatt? Tehát amíg mi itt egy óra hosszát eltöltünk a templomban, a világon 600 kisgyermek halt meg éhen, mert napok óta semmit sem evett, vagy semmit sem ivott. Mióta van ez? Azóta van, mióta az ember föllázadt Isten ellen, és azt mondta, hogy az Isten se szóljon bele. Amióta Isten nélkül akarunk boldogulni. Azóta kezdtük el a rablógazdálkodást, aminek elképesztő és most már visszafordíthatatlan, végzetes következményei vannak. Azóta lett a mi természetünk gyógyíthatatlanul mohó, önző, kabzsi, fukar. És azóta van az, hogy egyik ember kicsavarja a másik kezéből annak az értékeit, hogy az egyik felhalmozza azt is, aminek semmi hasznát már nem tudja venni, de nem adja oda a másiknak, nem osztja meg vele, még akkor se, ha ott megy tönkre az ő zsebében, vagy az ő lábai alatt, hogy egyik visszaél a maga erejével, és a gyerekszobától a világháborúkig látjuk ennek sokféle változatát. Sajnos nagyon igaz, ami miatt Jakab apostol a gyülekezet tagjait dolgálja, hogy a gazdagok fölhalmoznak sok mindent, aztán tönkre megy, ruháitokat megrágja a moly, a rozsda megemészti, amit gyűjtöttetek, miközben a földjeiteket learató munkások bére, amit visszatartottatok, égre kiállt, és az aratók panasza eljut a seregek urának fülébe. Nem Isten rendezte mindezt így, ez az Istentől elszakadt, magát függetlenített embernek a bűne. Annál nagyobb evangélium az, amiről a harmadik bekezdésben szeretnék szólni, hogy Isten változatlanul ennek ellenére felhozza az ő napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és hamisaknak, és az ő gondviselő szeretetét nem vonta meg. Sőt, olyanokká tud formálni ilyen mohónak, kabzsinak, fösvénynek született embereket, mint amilyennek mindannyian is születtünk, hogy felszabadulnak arra, hogy sok mindent továbbadjanak másoknak, abból, amit ők is Istentől kapnak. Hogy eljussanak arra a nagy fölismerésre, ami Dávid imádságából kiderül. Dávid ugye templomot akart építeni Jeruzsálemben Istennek, Isten azonban azt mondta, hogy ez nem a te feladatod lesz, majd a fiad. És akkor Dávid elkezdte az anyagbeszerzést, hogy legyen könnyebb majd Salamonnak. És felszólította a népet, hogy erre a célra adakozzanak. És maga is elképett, hogy milyen nagy adomány gyűlt össze. Így olvastuk itt, hogy ez az egész halom kincs, ami itt van, a tiéd, Uram. És mivel indokolja azt, hogy ilyen készséges volt a nép? Uram, a tiéd minden, és amit a te kezedből vettünk, abból adtunk most neked. Aki ezt világosan látja, hogy az Úré a föld, és minden, ami azon van, és az ő gondviselő szeretetéből nekünk általában többet ad, mint amire szükségünk van. De azt nem biztos, hogy mindet nekünk adta. Én elhoztam egy aranymondást a szívemben, amit jó 40 évvel ezelőtt hallottam egy falusi gyülekezetben, ahol egy töpörödött kis idős néni éppen egy üres kosárral fordult ki egy népes család udvaráról, és megkérdezték, hogy a Zsófi néni már megint vitt nekik valamit? Hogyan tudja ezt, vagy hogyan győzi ezt? Mire ő csak úgy szinte futtában ennyit mondott, hogy tudom én azt, hogy az Úristen nem minden nekem szánt, csak nálam tette le. Ezt ilyen formában akkor hallottam először. És mélyen a szívembe véstem, hogy tudom-e én azt mindig, hogy abból, amit rám bízott, mi az, amit nekem szánt, és annak örüljek, élvezzem, legyek hálás érte, és mi az, amit csak nálam tett le. És mint a mindenható Isten kézbesítője, tovább adhatom másoknak, az Isten gondviselésének a jegyében. És nem én gyakorlok kegyet, és én teszek nagy szívességet valakinek, én végzem a kötelességemet. Amit nálam tett le, azért, hogy vigyem tovább, azt tovább vittem. És ezért legyen egyedül övé a dicsőség. Ez egy sajátos szemlélet, bibliai szemlélet. Ez egy sajátos lelkület, a Szentlélektől belénk teremtett, a mi eredeti lelkületünktől idegen, új lelkület. Ez a Jézusi lelkület. Aki Jézus Krisztust igazán engedi uralkodni az életében, annak ez egészen természetes lesz. Az kitüntetésnek tartja, hogy az Isten gondviselő szeretetének az eszköze lehet néha. Kik képesek tehát erre? Mindenek előtt azok, akik tudják, amit Dávid, hogy Uram, minden a tiéd. Amit rám bíztál, átmenetileg az is a tiéd. És neked kell elszámolnom vele. És én felelősen akarok élni. Azzal is, amit nekem szántál, azzal is, amit csak rám bíztál. És azt továbbadhatom. Az előbbiekért nagyon hálás vagyok, örülök nekik. Akár naponta megköszönöm, nem unok meg hálát adni neked, mert tőled kaptam. Az utóbbiakra meg úgy figyelek, hogy mikor kinek szabad ezt továbbvinni. És közben magasztallak téged, látva a te munkádat, hogy még ilyen alkalmatlan eszközökön keresztül is tudsz segíteni másoknak. Az alkalmas erre, aki ezt komolyan veszi. Aztán az alkalmas, aki tudja, hogy mi az elég. Aki Pállal együtt el tudja mondani azt, amit az 1 Timóteus 6.6-ban így olvasunk, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Vannak emberek, akiknek a sok is mindig kevés. És vannak, akiknek a kevés is elég, sőt, azt is meg tudják osztani másokkal. Ilyen egyszerű természetességgel, ahogyan arról az imént szó volt. Ehhez azonban már ez az új szemlélet kell. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy van olyan, hogy irgalmas szem. Az irgalmas szemű ember észreveszi, hogy kinek mire van szüksége. És megmozdul a szíve, mert irgalmas szíve van. És utána mozdul a keze, lába is, és teszi azt, amire a szíve indítja. És kézbesíti az Istentől mások számára nála letett értékeket. Sok minden lehet ez, lehet egyetlen biztató mondat, lehet egy olyan kézfogás, amiben együttérzés és bátorítás van, lehet fizikai segítség, anyagi, nem sorolom most, mert felsorolhatatlanul. Sok mindent bíz ránk Isten. Boldog ember az, aki tudja, hogy mi az, amit neki szánt, és mi az, amit csak nála tett le. Hiszen azért képes továbbadni, mert tudja, hogy nem a magáéból ad, hanem Isten rendelkezik a magáéval. Örülök annak, amit nekem adott, továbbadom azt, amit másnak szánt. Aztán szükséges ehhez tudnunk azt, amiről a Szentírás szintén több helyen szól, hogy Isten néha éppen azért ad többet, mint amire feltétlenül szükségünk van, hogy tudjunk másoknak továbbadni. Csak két igét hadd említsek. Pál apostol írja az Efézus 4.28-ban, így magyarul szépen, hogy aki eddig lopott, az többé ne lopjon, hanem dolgozzék keményen a tulajdon kezeivel, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Nem azt mondja, hogy megszedje magát, hanem hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. A 2 Korintus 9-ben pedig azt mondja, mint egy áldás kívánásként, hogy az Isten pedig rátok fogja árasztani minden kegyelmét, hogy mindenkor, mindenben teljes bőségetek legyen, és bőségesek legyetek a jó téteményekre. Bőségben legyetek ti is, és bőségben legyetek a jó téteményre is. És még egy szempontot hadd említsek meg. Isten gyermekei tudják azt, hogy egy nagy családnak a tagjai. És ez az egy család, ahogy Pál apostol mondja, a Krisztus test, valóban egy egység, aminek Isten mindent megadott, amire szüksége van. Csak néha a javakat át kell csoportosítani, mert hol itt van nagyobb szükség, hol amott van nagyobb szükség. A 2 Korintus 8. és 9. fejezetében részletesen ír erről Pál apostol. Most csak egy mondatot olvasok innen a 8. részből. Azt mondja, hogy adakozzatok a jeruzsálemi szegényeknek, mert a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja az ő hiányukat, aztán majd esetleg máskor az ő fölöslegük pótolja ki a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. Mivel nem az enyém, amit zsugorgatok, hanem tudom, hogy Istené. Amíg nálam van a helye, örömmel használom. Ha egyszer azt mondja, hogy ezt vagy ebből valamit most vigyél oda, mert ott van rá nagyobb szükség, örömmel odaviszem. Nem a magamét. Az övével sáfálkodom, az ő parancsa szerint. És ez érvényes az időnkre, az erőnkre, az ötleteinkre, a pénzünkre, a világon mindenre. És ez nagy szabadságot jelent az embernek. És hihetetlen gazdaggá teszi. Mert mindig tud adni valamit a másiknak, amire annak szüksége van. Vagyis, hogy tovább adni abból, amit ő is úgy kapott. És tudja azt, hogy az marad meg igazán, amit tovább adott másoknak. Ez az alapja végső soron annak is, amit a Biblia a tizedről tanít. És sok hívő ember van ma is, akár kicsi a fizetése, akár nagyobb, hogy annak a tized részét azonnal félretesz. Sokszor még nem tudja, hogy mire. És hányszor tapasztaljuk azt, hogy egyszer csak váratlanul jelentkezik egy szükség, mennyi van a tized borítékban? Éppen annyi. Vagy egy picivel több, mint amire szükség van. Vagy kettőnkében éppen annyi van, amennyire ott szükség van. Isten pénzügyeiről külön előadássorozatot lenne érdemes tartani. Fontos tehát tudnunk azt, hogy ezt a nagy lehetőséget Isten az övéinek biztosítja. Egyrészt túlláthatunk a szűk láthatókon, és láthatjuk őt, minden kincsnek az ajándékozóját. Ezzel a bizalommal bízhatjuk rá jövőnket, így kérhetjük tőle a mindennapi kenyeret magunknak és másoknak is, és így teszi készé a szívünket arra, hogy megosszuk a nálunk letett kenyeret, ha szükséges, és jusson abból másnak is. Egyébként ezt is gyakran tapasztaljuk, hogy aki szívesen megosztja, ami nála maradt, az hogy-hogy nem megszaporodik. És sokszor tényleg több, mint ahogyan gondoltuk, hogy az annyi. Ezen a nyáron is sokan csak azért tudnak eljönni egy-egy csendes hétre, mert mások kifizetik a részvételi díjukat. És Isten eddig még mindig elrendezte, hogy emiatt sem gyerek, sem felnőtt nem maradt ki. Jó az, ha működik ez egy családban, működik egy gyülekezetben, és működik az egyházban is. Amikor a presbiterekkel arról beszélünk, hogy valamelyik gyülekezet valamilyen célra anyagi segítséget kér, mindig ezen belül gondolkozunk, bocsánat, ha így mondom, hogy mi egy vállalathoz tartozunk. Egy cég, a Magyar Református Egyház, aminek az Ura maga Jézus Krisztus, és átcsoportosítja néha a javakat. A ti fölöslegetek kipótolja az ő szükségüket. Aztán lehet, hogy egyszer majd ti is szükségbe kerültök, mert Isten azzal akar megtanítani valamire, és aztán valahonnan előkerül valaki, aki kipótolja a ti szükségeteket. És magasztaljátok ezért az Istent, és véletlenül se egymást, meg magatokat, hogy milyen ügyesek vagytok, hanem azt, akié minden, aki gondoskodik az övéiről, sőt, aki használja az övéit, a maga isteni gondoskodásának az eszközeiül. Az úrasztalát megterítettük, és az ige azt parancsolja nekünk, hogy minden úrvacsora alkalmával az Úrnak halálát hirdessük, amíg majd dicsőségesen visszajön a mi Urunk. És ha ezt tesszük, akkor ez különösen is beleillik abba, ami eddig elhangzott, és kiteljesíti azt. Mert Jézusról azt olvassuk, hogy ő nem valamit adott nekünk, hanem önmagát adta nekünk. Pál apostol olyan meghatottan írja le, hogy szeretett engem, és önmagát adta érettem. Egy másik helyen pedig azt olvassuk, hogy engesztelő áldozatul odaadta önmagát a mi bűneinkért. És olvassuk, amit már idéztem az előbb, hogy gazdag lévén szegény élet éltünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És elég nekünk, mindnyájunknak az ő kegyelme. Aki őszinte bűnbánattal és az ő áldozatába vetett hittel jön az úrasztalához, az úgy mehet el innen, hogy Dáviddal együtt felsóhajt, te levetted rólam bűneimnek terhét. És aki ezt a felszabadulást átéli, az felszabadul arra, hogy bármikor, bárkinek, bármit örömmel továbbadjon abból, amit ő is úgy kapott Istentől. Valóban bárkinek. A Biblia ír arról, hogy akár még az ellenségeinkkel is jót tehetünk. És valóban bármikor. Jézus beszél egyszer arról, hogy még éjszaka is segít a barátja annak, aki éppen megszorul. Bármikor, bárkinek, bármit. Hiszen én is úgy kaptam. És ezzel egy életre adóssá tett az én Uram, és mindenkire úgy nézek, hogy tartozom neki. Mivel? Azzal, amire éppen szüksége van. És ha tudtam valamit adni belőle, én vagyok hálás Istennek, hogy adott és hogy használ. Így énekeljük el most imádság előtt a megkezdett ének utolsó versét, a 279. énekünk 4. versét, ha a kenyeres kosárok bételnek, mi mint sáfárok, úgy tartsuk a magunkét. Marhánkat el ne tagadjuk, sőt abból önként kiadjuk a fele barátunkét. És el ne felejtsük, hogy az marad meg igazán, amit továbbadtunk másoknak. Ezt az éneket 200 évvel ezelőtt írták, ezt a sort, hogy marhánkat el ne tagadjuk, ma így mondjuk, hogy javainktól ne fosszuk meg azokat, akiknek valamit azokból továbbadhatunk. Énekeljük a 4. verset. Imádkozzunk. dicsőséges Úrunk Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, mert nem tekintetted zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő vagy. Köszönjük, hogy megüresítetted magadat, rabszolgai formát vettél föl, hozzánk hasonlóvá lettél, azért, hogy kiemelj minket abból a mélységből, ahova zuhantunk, és visszaad nekünk azokat az isteni áldásokat, amiket elveszítettünk. Legyen áldott a te neved ezért. Köszönjük, hogy nem kímélted magadat. És áldunk téged, atyánk, azért, hogy te, akiért te egyszülött fiadat nem kímélted, vele együtt mindent nekünk akarsz adni. Megvalljuk bűnbánattal, hogy olyan sok elégedetlenség, zúgolódás, panaszkodás hagyja el az ajkunkat. Szeretnénk sokkal inkább tartani a kezünket, és engedni, hogy megajándékozz. Kérünk, tedd világossá számunkra, hogy mi az, amit nekünk szánsz, és mi az, amit nálunk teszel le. És hagyd tekintsük kiváltságnak azt, hogy a te megbízásodból, a te javaiddal sáfálkodhatunk mások javára. Szabadíts meg, kérünk, az önzés, kényelem szeretet, fösvénység, zsugoriság mindenféle formájától. És szabadíts fel minket arra, hogy boldogan adjuk tovább, amit mi is tőled kaptunk. Köszönjük, hogy sok mindent kaptunk eddig. Bocsáss meg a hálátlanságunkat. Bocsáss meg, ha nem arra használtunk sok mindent, amire adtad. Segíts, hogy ezentúl ne emberek kívánsága, hanem Isten akarata szerint sáfálkodjunk, és így töltsük el a hátralevő időnket. Könyörgünk hozzád azokért, akik nélkülöznek, az éhezőkért, a félelmek között szenvedőkért, az élet és halál mesdjéjén vergődőkért. És kérünk téged, beszélj velünk tovább is még ezen az igén keresztül, és adj nekünk a te irgalmas indulatodat, Úrunk Jézus Krisztus, aki szerettél minket is, és önmagadat adtad értünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát megterítettük, akik már otthon készültek, vagy most dőlt el a szívükben, hogy annak a vendégei lesznek, azokat megint csak a Jézusról szóló igével bátorítom, ő gazdag lévén szegénnyé lett éltünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Énekeljük el a 379. énekünket, és figyeljük meg, hogy milyen szép párhuzamban végigvonul benne a testi és a lelki kenyérért való könyörgés és hálaadás. 379, segítsünk azoknak is, akik előtt nincs énekeskönyv, emlékezzél Úristen híveidől. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát teljád, és adjon neked békességet. Amen.